Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ádámkám, drágám, tele vagyunk helyjel. Tifusz van Győrbe, úgyhogy mindenhol van hely. Esik az eső, nem jönnek az emberek. Ne, ott is van, ott is van. Bárhol, így van, jól van. Köszöntök mindenkit, hát egy kis szünet után, tehát ilyen 2 hét kimaradt. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben már nem lesz ilyen kimaradás. Ugye egészen a nyári szünetig, tehát mindenkit már fel akarok készíteni erre, a nyári szünet viszont lesz. Pidörök jelmen. Tehát május-júniusban nagyon valószínű, hogy minden kedden fogunk tudni találkozni, és a július-augusztusban pedig akkor lesz egy ilyen kis nyári szünet, és majd szeptemberben. De ez még nagyon messze van, úgyhogy most még élvezzük ki a fennmaradó időt, tehát az elkövetkezendő 2 hónapban minden kedden terveim szerint fogunk tudni találkozni. A kérdés-válaszolást a következőre hagynám, jó, ha nem probléma, mert haladnunk kell egy kicsit ezzel a 4. lakással, mert múltkor is elég keveset haladtam benne, és nagyon sok mindenről másról is szó volt, úgyhogy most egy kicsit felgyorsítjuk a dolgokat, de attól még persze a tartalom, reméljük ennek nem szenvedi kárát, nem látja kárát. Na nézzük! 4. lakásban járunk, méghozzá a 3. fejezetben, és a 3. pontban, ugye Teréz ilyesmiket mond, hogy ahhoz, hogy Istent a bensőnkben keressük, az nagyon nagy segítség számunkra. Felfedezni Istent a bensőnkben. Olyan sokszor használja Teréz ezt a szót, hogy interior, ez a benső világunk. Mindegy, hogy hogy hívjuk, hogy lélek, vagy személyiség, vagy benső szoba, vagy hívhatjuk, ahogy akarjuk. Tudjuk, hogy van egy benső világ. Hogy az ember nem csak test, és nem csak érzelmek, nem csak psziché, nem csak gondolatok, hanem ott belül van még egy világ, az a belső világ, a léleknek a világa, a spirituális világ, ahol Jézus él, ahol Isten ott van. És a 4. lakásban igazából tovább folytatjuk, és végig egész életünkben tovább folytatjuk ennek a már készen lévő igazságnak a tudatosítását, hogy Isten 100%-ig jelen van a bensőnkben, csak hogy ezt mi mennyire fedezzük föl és tesszük magunkévá, hát ez a mi küldetésünk és életre szóló feladatunk és meghívásunk. Teréz a 4. lakásban ezen tapasztalatok alapján már átéli, és nekünk is megtanítja, hogy átélhetjük azt, hogy felfedezzük Istent a bensőnkben, és olyan sok keresztény nem fedezi fel Istent a bensejükben. Felfedezi mindenhol máshol, ami rendben is van, de hogyha nem fedezzük fel azt, hogy ő mindenek előtt bennünk van, és mi ő benne, akkor az egész kereszténységünkből szerintem a gerinc, a lényeg, az alap fog kimaradni. Felfedezzük Istent a bensőnkben, átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Isten jelenlétének ez a gyakorlata nagyon megérint most engem, nagyon szeretem egy másik kármelita misztikusunknak az írásait, ha valaki ismeri, a feltámadásról nevezett Lőrinc testvért. Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér egy francia kármelita testvér volt, még anno domini, most nem akarok butaságot mondani, hogy 16. vagy 7. százade, de abban az időben Párizsban élt ez a testvérke, szakács volt. Tehát a nagyszámú párizsi kármelita közösségnek ő volt a szakácsa, és egy fantasztikus misztikus volt, aki az Isten jelenlétének a gyakorlatáról val kapcsolatban tanította az embereket és a hozzájövőket, és ő maga megélte ezt, leírta nagyon röviden. Tehát nem köteteket írt, mint Teréz, hanem pár sort, pár gondolatot írt arról, hogy hogyan gyakorolhatjuk az Isten jelenlétét. Hogyan maradhatunk meg mindig Isten jelenlétében. Magyarul a kármelita nővéreink jóvoltából megjelent ez a kis könyvecske. Fantasztikus, egyszerű és mélységes tanítás arról, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni. Tehát, hogy mit jelent tudatosítani azt, hogy ő mindig jelen van, és Lőrinc testvér ezt tapasztalta meg, nem a szemlélődésnek a csúcsain, nem az elzárt klauzúrás világnak a falain belül, hanem ugye a konyha világába, a szolgálat világába, az ő hétköznapi egyszerű munkájának a világában megtapasztalta azt, hogy ő mindig Jézus jelenlétében van. De ez nem valami rendkívüliség, ebben semmi rendkívüli nincs, ez csak a hitünknek az alapja. Ez csak a hitünknek a természetes velejárója. És Lőrinc testvér tanít erről, hogy Isten jelenlétének a tudatára mindig szükségünk van. Mindig tudjuk, hogy ő jelen van, de ezt egyre mélyebben tudnunk kell, és nincs olyan ok, olyan tényező az életünkben, amely miatt azt kéne mondanunk, hogy én inkább nem gondolok az Isten jelenlétére. Mindig erre kell gondolni, még a bűnökben is, a gyengeségekben is, mindig idézzük fel Isten jelenlétét magunkban. És ez egy hétköznapi egyszerű dolog. Teréz pontosan erre tanít itt is minket, felfedezzük Istent a bensőnkben, átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Na most a negyedik lakásban, ugye mondtuk, egy picit az össze-vissza gondolatok vannak, itt újra visszatér Teréz egy kicsit az imának a leírásához, és mi is visszatérünk az imádságnak egy kicsit a tárgyalásához, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hasznos dolgokat fogunk látni, mert hogy, itt még hagyd mondjak valamit, ami egy kis kiszólás a Teréznek, még mindig a harmadik pontban, azt mondja. Meggyőződésem, hogy amikor ő felsége ezt megadja, olyanoknak adja, akik már készen állnak az evilági dolgok elengedésére. Nem azt mondom, hogy állapotbeli kötelességeiket engedjék el, hiszen ezt nem tehetik meg, hanem a vágyaikat, mert Isten különösképpen arra hívja őket, hogy figyeljenek a belső dolgokra. Mit hallunk ki ebből? Azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy valaki engedje el az állapotbeli kötelességeit, tehát, hogy nem arról van szó, hogy életformát kell változtatnunk ahhoz, hogy megtanuljunk Istennel együtt élni, hanem a magunk életformájának megfelelően kell megtalálnunk az Istennel való kapcsolat ápolásának a módját. Ezt van nagyon-nagyon szeretem, az avilai szenterézi rugalmasságot, lesz még szó a rugalmasságról, hogy ő nem azt mondja, hogy ahhoz, hogy nagy lelki emberek legyetek, Istennel intim kapcsolatba élők legyetek, ehhez meg kell változtatni az életformát, el kell vonulni a kolostorba, vagy nem tudom én, el kell menni az erdőbe, a remeteségbe. Nem. A saját életformánkon belül találjuk meg az Istennel való kapcsolatnak azt a módját, amely tipikusan ránk van szabva. Éppen ezért, testvérek, nekünk szerzeteseknek nagyon meg kell tanulni, hogy ne egy szerzetesi spiritualitást adjunk át a híveknek. Mert mi sajnos nagyon hat ez a kísértés, hogy magunkból indulunk ki. Hogy nekünk van egy szobácskánk, amit becsukunk, és oda senki nem jön be, és ott imádkozhatunk. De ezt nem mindenki mondhatja el magáról. Főleg akik... Ez csak a szél. Jó. Nem mindenki mondhatja el magáról, a szél sem. Így van. Azt hittem valaki meghallotta, hogy be akar jönni. Tehát, hogy... Az főleg azok, akik nagy családosok, azoknál is hiába becsukja apuka az ajtót, gyerek úgy veri az ajtót, mint a szél most az ablakot. Tehát ez pont jókor jön. Tehát, hogy nem mindenki mondhatja el azt magáról, hogy ugyanannyi ideje, ugyanannyi tere van az imára, mint egy szerzetesnek. És éppen ezért sajnos az egyházban a szerzetességnek ez egy nagy bűne, hogy magunkból indultunk ki, és azt vártuk el, hogy mindenki, tehát a családos emberek is, vagy a más életformák élő emberek is szerzetesi spiritualitás alapján éljék meg az Isten kapcsolatukat, hogy legyenek csöndbe, meg magányba, meg böjtöljenek, meg vezekeljenek, meg ilyesmi. De testvérek, de hát ez butaság, mert mindenkinek a maga életformájába kell megtanulni a sajátos módját, hogy én az én életformámban hogyan tudom az Istennel való kapcsolatomat ápolni. És nem kell a szerzeteseket ehhez utánozni, de persze ez nem a utánzó hívek hibája, hanem a szerzetesek hibája, akik sokszor azt sugalták, hogy utánozzatok minket, mert mi éljük meg a tökéletességet, és ti hát kullogjatok, meg másoljatok bennünket, ahogy csak tudtok. És ezt egyszer és mindenkorra el kell felejteni, mert a szerzetesség az egyfajta megélése az Istennel való intimitásnak, a család, a házasság, az egyedülálló lét, a stb. Az összes többi életforma, pedig a másik, meg másik formája az Istennel való kapcsolat megélésének. Tehát neked nem azt kell gondolni, hogyha annyi időm lenne, mint egy szerzetesnek, vagy olyan helyem lenne, vagy olyan életállapotom lenne, vagy ilyet formám lenne, jobb lenne az Istennel a kapcsolatom. Nem. A magad élet állapotában, a magad élet formájában ahhoz képest kell megtalálni, hogy te hogyan tudod beosztani az Istennel való kapcsolatnak az ápolását. Senki nem várja el tőled, hogy mondj el a zsalozsmából 5 imaórát. Senki az égvilágon nem várja ezt el. Azt annyit imádkozz és úgy, ahogyan ezt az életformádba bele tudod illeszteni. Úgy járj misére, és úgy élj a szentségekkel, ahogy azt az életállapotodba bele tudod illeszteni. Ezért nem lehet azt mondani, hogy most hányszor kell gyónni, hogy most mikor kötelező, meg mikor nem. Ahogy neked az életformádba ez beleillik, kreatívan, az imádság módja, kreatívan, ahogy bele tudod ezt illeszteni. Teréz nagyon-nagyon erről a szabadságról beszél, és egy másik dolog, amit még itt kiemelnék, hogy ebben a mondatában is mennyire ott van neki az egyház tanítói távlat. Hogy megint látjuk, hogy ő nem csak az apácáknak ír. Nem csak a kármelita nővéreknek címzi a Belső Várkastély című könyvet, hanem kiszól minden idők, minden keresztényének, mert ha csak a nővéreknek írna, és azt mondaná nekünk, hogy ez, amit miről beszélünk, a misztika, ez csak szerzetes nőknek való, akkor mi a fenének írna ilyen mondatokat, hogy nem azt mondom, hogy állapotbeli kötelességeiket engedjék el. Hát ez nem a nővéreknek szóló mondat, akkor nővéreknek azt írta volna, hogy nővéreim, tudjátok még az állapotbeli kötelességeitek, azt azokhoz képest itten tanulgatunk imádkozni. De itt nem, ebben a mondatban ő kiszól, és ezért egyháztanító. Az egyház tanítóság nem csak egy cafrang megint csak, hogy ő rajta valami plecsni még rajta, hogy egy másik ilyen valami díj, amit ő kapott, mert akkora nagy ember. Az egyház tanítósággal az egyház elismeri, hogy Avilai Szent Teréz minden szava és mondata minden idők, minden keresztényének szól. Ezért van ilyen kevés egyház tanító. Ezért van a több ezer szent között mindössze 30, hát most már 36 egyház tanító. Nagyon kevés, 36. ez a, hát még szégyellem, de a nevét se tudom, egy örmény, az valamilyen örmény, Szent Gergely talán, akit a Ferenc pápa mostanában az örmény évfordulóra avatott egyháztanítóvá. Nem ismerjük, tehát én magam se ismerem, nem tudom, mit írt ez a szent, biztos sok mindent. De hogyha a többit nézzük, az ismertebbeket, tehát Avilai Teréz, Liziői Teréz, Keresztes Szent János, és a Szénai Szent Katalin, a többit, Szent Ágoston, Akvinói Szent Tamást, és még sorolhatná a többieket, akkor ugye már is látjuk, hogy ezek azok a szentek, akiknek az írásaik nem csupán egy adott kor, egy adott nemzet, egy adott kultúra képviselőinek szólnak, bár egy adott korban és egy adott kultúrában születtek, az igaz, és ezt nem tudjuk ezektől elszakítani, tehát amikor furcsaságokat találunk ebben, akkor azt kell látnunk, hogy Teréz is a maga kora embere. A maga kora teológiájával gondolkodik sokszor. Valamiben fölülmúlja. Fényévekre fölülmúlja a maga korának az gondolatvilágát, valamiben benne marad. Egyik szent sem tökéletes. Liziói Szent Teréz éppen úgy, valamiben, amikor az összes nővér társa az Isten igazságosságának ajánlotta föl magát, ő egyedül ebből így kinyúlva fényév távolságra az Isten irgalmas szeretetének ajánlotta fel magát. Amikor körülötte mindenkinek ilyen rettegő Isten képe volt, minden apáca társa rettegette az Isten igazságosságától, Teréz azt mondja, hogy én nem rettegek, én szeretni akarom őt, mert tudom, hogy szeret engem. Fényévekre kiszállt a kora felfogásából. A kora egyháza nem így gondolkodott, mint ő. Más tekintetben viszont benne maradt a kora gondolkodásában. Köszönjük, hogy Jézus a tabernákulum fogja, meg ezek a dolgok. Ezek nagyon a kor késő 19. századi francia jámborságának az ilyen édeskés ízű kifejezései, amelyben nem haladta túl a korát, amiben ő kora gyermeke maradt. Tehát minden szent valamiben meghaladja a korát, valamiben pedig benne marad a kor stílusban. Teréz is ilyen. De ebben a mondatban, amit idéztünk, ő kiszól, egyház tanítói távlat, és ezt nem csak az egyház fedezte föl később, ő már maga így írja a könyvet. Teréz, ugye tanultuk, a Belső Várkastélyt kiadásra szánja. azért osztja fejezetekre, azért osztja lakásokra, azért ír a fejezetek fölé összefoglaló mottókat, mert ő ezzel tanítani akar. Bár jön a duma, hogy jaj nem, meg engedelmességből, meg jaj nem is tudok én írni. Ez a duma, tehát tudjuk, hogy ez duma. Ott van mögötte, és ezekből a mondataiból kiderül, hogy ő tanítani akar nem csak a korát, hanem minden kornak minden keresztényét. És ez óriási dolog, ami ebből a pontból például itt ki is derül. Na menjünk tovább, tehát ugye amit mondunk erről a bizonyos imádságról, és az imádság kapcsán, ugye Teréz itt hoz néhány gondolatot, az 5. pontban így írja, az első, hogy a léleknek ebben a munkájában, aki kevesebbet gondol és akar tenni, azt tesz többet. Aki kevesebbet gondol és kevesebbet akar tenni, azt tesz többet. Bontsuk ki ezt a mondatot az imádságra alkalmazva, amiről ugye ő is beszél. Tehát azt mondja, hogy az imádság az nem abból áll, hogy nagyon-nagyon sok mindenre gondolok, és nagyon-nagyon sok mindent teszek. Aki kevesebbet gondol és kevesebbet akar tenni, azt tesz többet. Mire tanít itt bennünket, Teréz, ilyen kicsit ilyen érdekes nyelvezettel, de miről szól ez? Arról a fajta úgynevezett passzivitásról van itt szó, arról a fajta semmit tevésről van itt szó, amit az imádságunk, és hozzá fogom majd tenni, az életünk kapcsán is néha meg kell, hogy tanuljunk. Teréz arra tanít itt bennünket, főleg itt a 4. lakásban már, hogy az imádság nem arról szól, hogy én valamit produkálok, hogy nekem valamit csinálni kell, hogy nekem valamit tenni kell. Nem, rá akar minket vezetni erre a passzivitásra, hogy nem kell sok mindent csinálnunk, miért? És ez az ő imádságos definíciójából kijön, amit az önéletrajz 8. fejezetében mond, hogy mi az imádság? Gyakori, négy szem közti együttlét azzal a valakivel, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Teréz így definiálja az imádságot, szerintem nála senki nem tudta ennél frappánsabban és jobban összefoglalni, hogy mi az ima. Gyakori, négy szem közti együttlét, igen, erre az ezt így fordítom, hogy együttlét, ő azt mondja, hogy tratarde amistal, ami azt jelenti, hogy a barátság ápolása, barátkozás. De ezt nyugodtan fordíthatjuk úgy, hogy ez egy együttlét, ahogy a barátok együtt vannak, és együtt töltenek el időt. Négy szem közti gyakori együttlét azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Nem biztos, hogy érezzük mindig, de tudjuk, hogy szeret bennünket. Ez az imádság. És itt, amit aláhúznék, ez az együttlét. És az együttlétben nem mindig arról van szó, hogy nekem valamit csinálni, produkálni kell. Meg kell tanulnunk, testvérek, semmit tenni, azaz csupán lenni. Lenni. És az imádságban ez nagyon-nagyon nehéz lehet nekünk, de én azt hiszem, az az életünkben is elég nehéz, hogy nem tudunk sokszor csak úgy simán lenni. Mert már is azt érezzük, hogy ha én nem teszek valamit, akkor értéktelen vagyok. Ha nem csinálok valamit, akkor én vesztegetem az időt. Nagyon megszokhatjuk ezt, és így szocializálódhattunk, vagy így nevelődhettünk, hogy azt gondoltuk, hogy ha én leülök egy pillanatra, és csak úgy vagyok, akkor már lopom az időt, lopom a napot, akkor már lusta vagyok. Hogyha én csak úgy vagyok, akkor már nem vagyok produktív, és az életem csak akkor értékes, ha produktív vagyok. Hogyha nem vagyok, nem hoz az életem sikereket, nem hoz az életem látható eredményt, akkor én nem vagyok senki. Akkor én értéktelen vagyok. És ugye itt meg kell tanulnunk ugye azt a legfőbb antropológiai alapelvet, tehát azt az emberségünkről szóló alapelvet, hogy az ember nem azért értékes, mert valamit csinál, hanem mert van. És ugye itt ugye, hogy akkor akár összes ilyen erkölcsi kérdés, hogy miért abortusz meg eutanázia ellenesek vagyunk? Mert az ember akkor is értékes, ha nem tud semmit csinálni, csak ha van, és létezik, és nem produktív, Csak van, az az embernek már éppen úgy az értékessége, sőt, az ember azért értékes, mert ember, mert létezik. Nem azért, mert valamit produkál. Ez a társadalom közvetíti nekünk azt, meg a nevelés közvetítheti nekünk azt, és nem csak a mai társadalom, amióta emberek léteznek a Földön, azóta lehet az, hogy te akkor vagy valaki, ha produkálsz, ha teljesítesz, ha csinálod. És ezzel megfoszthatnak bennünket attól, hogy elfelejtünk csupán lenni. Elfelejtünk csupán leülni és átadni magunkat a létezés örömének. És átélni azt, hogy én épp úgy értékes vagyok akkor is, ha most nem csinálok semmit. Hogy épp úgy jó vagyok, és fontos vagyok, és szerethető vagyok akkor is, ha most éppen nem produkálok. Milyen nehéz például, ez egy ilyen normatív krízis szokott lenni, például az időskornak a normatív krízise, hogy az idős ember, főleg mondjuk így nyugdíj után, stb. Megtapasztalja azt, hogy én már nem tudok annyit tenni, mint régebben. És valakinek ez egy óriási krízist jelent, mert szinte az egész embersége inog meg, mert ő azt gondolta, hogy azért vagyok valaki, mert csinálom. Azért vagyok értékes, mert dolgozom és teszem, amit kell. És amikor eljön az, hogy már nem tudok úgy tenni mindent, és nem tudok annyi mindent tenni még annak idején, valakinek meginog az önbizalma. Valakinek meginog a hite önmagában, hogy én akkor senki vagyok. És milyen sok ilyen depresszió van, időskori depresszió, egyébként valahol az időskori demenciának a kialakulás is ide vezethető vissza, hogy mivel valaki nem tudja elfogadni azt, hogy én már nem tudok úgy csinálni mindent, mint régen, bele lehet menekülni ebbe a belső világba, és az idős ember lezár. És kialakul aztán ez az egész demencia, mint betegség, tehát van ennek egy ilyen oka is. Hogyha valaki nem tudja elhinni magáról, hogy ő akkor is értékes, hogyha már nem tud mindent úgy csinálni, mint régen, akkor belemenekülhet ebbe a belső világba, és az szomatizálódik, átmegy a pszichére, és akkor kialakul az a dolog, amikor már az idős ember nem ebben a világban él, hanem már egy saját maga alkotta világban, ugye ezt demenciának hívjuk, a maga fokozatos leépülésével. Tehát látjuk, hogy még ennek a betegségnek, ennek az időskori állapotnak is a lelkiekben keresendő sokszor az oka, hogy az az idős ember, aki megtanulja azt, hogy én így is értékes vagyok, ahogy vagyok, anélkül, hogy bármit tennék, annak sokkal kisebb esélye lesz arra, hogy belemenekül egy ilyen fajta állapotba, amely egy ilyen bezáródó állapot. Tehát látjuk, hogy ezért, ez amit itt tanulunk, ez a misztika, hogy elhisszük magunkról, hogy értékesek vagyunk csak azért, mert vagyunk, ez egy csomó mindentől meg tud bennünket óvni. Annyi lelki betegségtől meg tud bennünket óvni, hogy hihetetlen, vagy legalábbis sokkal kisebb eséllyel alakulna, hatnak ki bennünk ilyenek. Teréz erre tanít bennünket, erre a passzivitásra, legfőképpen az imádságban. Ugye az imában nagyon sokszor azt gondoljuk, az ima az, hogy én leülök, és valamit el kell kezdenem mondani. Kezembe veszem a rózsafüzért, az imakönyvet, valamit, és már is megy valamilyen fajta aktivitás. Erre természetesen nem mondom azt, hogy rossz. Na de, hogyha az életemből totálisan kimarad az, hogy én csak leülök egy székre, és együtt vagyok, csupán vagyok, teljesítmény, kifejtés, aktivitás, kifejtés nélkül Jézussal, akkor valami nagyon lényeges dolog marad ki, akkor még azt is elmondhatom, hogy nem biztos, hogy elhiszem magamról, hogy Jézus szeret, ha nem mondok neki semmit, és nem csinálok vele semmit. És akkor Isten képi problémáim vannak. Ezért engem nem győz meg az, hogy ki hány rózsafüzért mond, ki hány litániát mond, ki hogy... Mondom, atya, én mindig mondom, és a szentmisén is mondom, és végig imádkozom a szentmisét. És én papként ott hallom a legájtorosabb pillanatokban, hogy és ideg bajt kapok tőle, már lassan. Hogy tehát, hogy meg a padba ülőknek gondolom, még inkább nehéz lehet ez, hogy halljuk ezt a susmust végig, mert ugye nem hisszük el azt, hogyha egy picit csendben vagyunk, és nem csinálunk semmit, hogy akkor is imádkozunk. Mert az imádság csak az, hogy mondom, és ahogy régi plébánosan mondta, hogy rojtosra imádkozom a számat. Igen, tehát már teljesen már labelló kell, mert már annyira már rojtosra van imádkozva. Tehát a Világ Teréz is mondja, az imádság nem csak szájmozgás kérdése, vagy ilyen belső szöveg, mentális szövegismételgetés kérdése, ezek mind csodálatos részei az imának. Persze, örök értéke van a szóbeli imának, és a rózsafüzérnek, és a zsolozsmának. Ezek örök értékű dolgok, persze. Csak el ne feledjük azt, hogy az imádság nem csak ez. Hogy merünk-e csupán Istennel együtt lenni. És testvérek, ezt tudom, hogy nem olyan könnyű mondani. Miért? Mert akik hozzászokhattak ahhoz, hogy én csak akkor érzem az életemet életnek, értékesnek, hogyha valamit csinálok, azok nagyon nehezen állnak meg. Azok nagyon nehezen ülnek le egy székre, és adják át magukat egy ilyen együttlétnek, egy semmitevésnek. Valaki mondja, hogy én sosem unatkozom. Én mindig találok valami munkát. Jó, ez persze, ez jó. Mert valaki meg arra hajlik inkább, hogy unatkozzon. Jó, rendben van. De aki meg arra hajlik nagyon, hogy én mindig elfoglalom magam, én mindig találok munkát, én mindig találok valamit, ott lehet egy kísértés arra, hogy mi lenne, ha most például egy 10 percre csak nem csinálnék semmit. Nem még a kötőtűt se venném kezembe, csak úgy leülnék. És megengedném magamnak a létet. Azért nehéz ez többeknek, mert akkor már is tudat alatt jön a gondolat, hogy én akkor bűnt követek el szinte. Én nem vagyok értékes. Én akkor vagyok értékes, ha valamit csinálok, valamit tennem kell. És ezt kell egy kicsit kivernünk a fejünkből, ezt kell egy kicsit megtisztítani magunkban, és ezt kell például elkezdeni gyakorolni az imában. Ha az imában ezt meg tudjuk élni, könnyebben megéljük az egész hétköznapi életünkben. Tehát könnyebben megéljük azt, hogy nem kell valamit csinálnom ahhoz, hogy értékes legyek. Az imában való passzivitás erről szól. És ebben az imádságban látszólag nem történik semmi. Ebben az imádságban valóban nincs egy olyan, hogy produkáltam magamban szép gondolatokat, összefüggéseket. Produkáltam magamban Jézusról szép képeket, az evangéliumról szép meglátásokat. Ezek mind jók, csak ne gondoljuk azt, hogy az imám akkor volt jó, ha a végén szép összefüggések jutottak az eszembe, meg főleg, hogy szép érzések voltak bennem. Nem ez az imának a lényege, ezt már tanultuk a múltkor, hanem csupán az akarati elhatározás, hogy én most X időt együtt vagyok Jézussal. Ha az agyamba közben minden más benne van, ha közben fáj minden végtagom, ha közben majd elalszok és az órámat nézem, akkor is 20 percig együtt vagyok Jézussal, és ez az együttlét. Nem baj, hogy nem voltak szép érzéseim, mert mondtuk, az ima nem technika kérdése. Nem annak a kérdése, hogy milyen szép érzéseim voltak. Hanem, hogy elhatároztam-e, hogy én most már pedig veled együtt vagyok X ideig. Történjen, ami történik. És akkor ezt tudjuk, ez az egyik nap egész jól fog úgymond sikerülni, egész jól belehelyezkedem ebbe. Egészen szép érzéseim vannak, és megnyugtató érzéseim vannak. Másnap pedig nem. Másnap zavaró érzéseim vannak, jár a fejem. És ugye ez front kérdése, ez családi állapot kérdése, ez sárga csekk kérdése, ez a híradóban, amit hallottam kérdése, annak, hogy mennyire vagyok fölzaklatva. És akkor ezért az imánk lehet ilyen és olyan, de ez nem baj. Ha mind a két típusú imában én elhatároztam, és Teréz azt tanítja, hogy az elhatározottság a szeretetnek a legfőbb dimenziója. Elhatároztam, hogy veled vagyok. Ha szép érzésem van, ha nem. Ha fáj, ha nem. És erre mondhatjuk, hogy gyümölcsöző imádság. Erre mondhatjuk, hogy jó imádság. Meg kell tanulnunk csupán lenni. Mindenekelőtt azért, mert a lét megelőzi a tetteinket. Ha valakit csak azért szeretünk, mert csinál nekünk valamit, akkor nem biztos, hogy önmagáért szeretjük. És ugye egymást elvileg ugye önmagunkért kellene szeretni, nem azért föltétlenül, amit produkálunk egymásnak. És nagyon nehéz ez az embernek csupán lenni, csupán átengedni magam a létnek. De hát ezt gyakorolgatjuk itt. És ebben az imádságban látszólag nem történik semmi. De mégis történik. Mi történik? A legnagyobb dolog, együtt vagyok vele. Ez persze, hogy nem egy nagy aktivitás, De egy óriási valóság. Együtt vagyunk. Kell lennél több? Kell most itt valamit most mondogat? Nem. Együtt vagyok. Ez kívülről úgy tűnik, hogy én passzív vagyok, de nem igaz. Együtt vagyok valakivel. Úgy, hogy közben nem csinálunk semmit. Csupán együtt vagyunk. Hát ezt kell mindenek előtt megtanulnunk. És aki nem meri magának megengedni ezt az ima formát, hogy csak leülök és vagyok, a gondolataim sziporkázása ellenére, a végtag fájdalmaim ellenére csak vagyok vele, ha ezt nem merem megengedni magamnak, akkor megint csak kérdés, hogy elhittem-e azt, hogy Jézus azért szeret engem, mert vagyok. És nem biztos, hogy elhittem ezt akkor, hogyha nem merem megengedni magamnak ezt egy picit se, mindjárt nyúlok a rózsafüzéré, mindjárt mondom a mi atyánkokat, mindjárt valamit, hogy jaj. Egyébként ez persze azért is van, amiért általában az ember a csendtől is fél. Ugyanez a dolog. Miért félünk a csendtől, az egyedül léttől? Mert ott is az van, hogy nagyon sokszor feljönnek azok a dolgok bennünk, amiket nem szeretnénk. Ebben az együtt levős imádságban is, ebben a csendes imában is sokszor a lelkünk legmélyéről jönnek fel nem mindig szép érzések. És pontosan látjuk így, hogy de egy érzés, egy feszültség tudjuk csak akkor gyógyul, ha kijön. Minden csak akkor gyógyul, hogyha felszínre jön. És látjuk, az imádságban ezek jönnének fölfele. Tanultuk, hogy mit kell vele csinálnunk, engednünk, hadd menjenek. Nem kell foglalkozni velük, csak hadd menjenek. Viszont, hogyha ezt a félelmetes tapasztalatot, mert ez kezdetben az lehet, ledugózzuk azzal, hogy elkezdek rózsafüzért mondani, akkor a rózsafüzérmondás inkább hátráltat engem a fejlődésben. Ha ezt, hogy feljön valami bennem, ami ebben a csöndes együttlétben följöhet valami fajta érzés, gondolat, és ez annyira félelmetes, hogy inkább fogom a rózsafüzért, fogom az imakönyvet, és mit csinálok? Visszadugózom azt a szellemet abba a palackba, ahol engem továbbra is, bocsánat, továbbra is. Ezek csak azért vannak a kezemben, mert már ilyen szimfonikus zenekar karmesterének érzem, sosem írok vele. Ezt én sem, nem én írtam fel, nem tudok ilyen szépen írni. Csak nem tudom, ez a kezemben van, csak úgy mondom. De majd írok vele, megígérem egyszer valamikor. Hogyan? Szolmosszál, kapaszkodok vele. Szóval... Na most elfelejtettem, hogy mit mondtam. Ledugózzuk. Megvan, jó, visszatértem, köszönöm. Tehát ledugózzuk magunkba ezt a dolgot, és ugye csak az gyógyul, ami kijön. És ezzel szemben, hogyha valami aktivitással magunkba ezt a dugót visszatesszük, akkor az ott fog bennünk továbbra is hatni, tehát tudjuk, minden, ami bennünk van, és nem jön ki helyesen, az ott bennünk belülről ott rombol. És vissza tudjuk magunkat dugózni, például egy ilyen rózsafüzérrel is, vagy másfajta aktív imával is, hogyha nem merjük ezeket magunkból kiengedni. Éppen ezért tanuljuk az Istennel való intim kapcsolatot, mert az Istennel való intim kapcsolatban én biztonságban vagyok. És ha biztonságban vagyok, akkor nem fogok félni, nem fogom szégyelni azt, hogy a leghajmeresztőbb érzéseim a felszínre törjenek, például imádság közben. Azért van ez, mert gyógyulok. De jó, hogy a felszínre törtek a leghajmeresztőbb gondolataim, és elengedtem őket. Ezek így fokozatosan gyógyulnak. Ha csak el nem kezdünk ellenük küzdeni, és be nem visszük a gyóntatószékbe azzal, hogy elszórakoztam az imában, és a rossz gondolataim vannak az imában. Bűnnek kezeljük, pedig éppen egy normális dolog, egy gyógyulási folyamat történne velünk. Látjuk. Na, és akkor azt mondja Teréz, kulcsszó, az Úr azt akarja, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az ő jelenlétében vagyunk. De jó, hogy nem én találtam ki ezt a szót, hogy tudatosítás. Ezt Teréz maga többször írja. Tehát az Úr azt akarja, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az ő jelenlétében vagyunk. Ez az ima. És ennyi az ima. Tehát nem kell föltétlenül elővenni valami aktív imát. Leülünk, és tudatosítom magamban, hogy te itt vagy, Uram, bennem vagy. Hogy tudatosítom? Ezt a gondolatot fölidézem. Ez sem egy technika, ez sem valami mágikus varázsige, ez sem valamilyen, ilyen nem tudom, valami nagy gyakorlati technika, hogy most mit kell csinálni. Egyszerűen eszembe idézem, a tudatos szintembe behozom, hogy Uram, te itt vagy. És ezt tudatosítom. És tudjuk, ahogy ezt egyre többször gyakoroljuk, annál mélyebb lesz bennünk Isten jelenlétének a tudata. Minél több minőségi időt szentelünk Istennek, azaz, hogyha minden nap megvan vele ez a minőségi időeltöltés, akkor az ő jelenlétének a tudata egyre természetesebb lesz bennünk. Olyannyira, hogy a hetedik lakásban már az lesz, hogy föl se kell nagyon már idézni. Nem is kell már fölidézni a lélegnek a hetedik lakásban, hogy Isten jelen van, mert nem az, hogy mindig rá gondol, mert abba bele lehetne abba is csavarodni, hogy állandóan Isten jár a fejembe tudatosan. Tehát nem a hetedik lakásban se ez lesz, hogy a lélek mindig Istenre gondol konkrétan, hanem az lesz, hogy ez a tudat egyszerűen oda beépül. Nem tudom ezt jobban megmagyarázni, de ennek van tapasztalata, hogy Teréz írja, az tudja, hogy ez valahol oda, hogy bekattan oda belülre. Isten kinyilatkoztatta azt, hogy itt vagyok és szeretlek. És ez a tudatot most már nem nagyon kell fölidézni, mert oda bekattam, beépül úgy belénk, ott legbelülre. És még hogyha nem is gondolunk Istenre tudatosan, az emberben ott van attól még egy ilyen megmagyarázhatatlan tudata, egy megmagyarázhatatlan ismeret arról kapcsolatban, hogy ő itt van és szeret. És föl se kell nagyon idézni. De a negyedik lakásban és ezen az úton, és persze ugye ezen vagyunk nyilván a legtöbben, azon próbálkozunk, hogy amikor imádkozunk, akkor az azzal kezdjük, hogy fölidézem magamban Isten jelenlétét. Mondtuk azt, hogy ehhez lehet alkalmazni kreatív eszközöket. Mi ébreszti fel benned Isten jelenlétének a gondolatát? Egy kép, egy ikon, egy szobor, egy kis virág, egy bármi. Ezt meg lehet találni kreatívan. Mi az az én kis eszközkém, és ezt mindenki azt találja meg, amit szeret, amely engem az Isten jelenlétére emlékeztet. Ez lehet bármi. Nyakamban a kereszt, az érem, a gyűrű, a kép, az ikon, a virág, bármi. Csak emlék, jusson arra, mint amikor a zsebkendőmben csomót kötök, hogy mit felejtettem el. Mindegy, csak az arra emlékeztessen. Bármilyen eszközt válasszak, és az az eszköz emlékeztessen engem arra, hogy Jézus jelen van. Hatodik pontban azt írja, ezek a belső működések mindig szelídek és békések. Szelídek és békések. Igen, az ima, a béke és a megpihenés ideje, nem az erőlködés ideje. Teréz azt mondja, hogy az imádság ez szelíd és békés. Azaz, az imádságban igazából nekem pihennem kellene, most nem akarom azt, hogy kellene, nem akarom mondani így, hogy elvárást, de az ima a pihenésnek az ideje, jó, persze nem az, hogy nem létezhetnének nagyon háborús imádságaink, hogy harcolok, mert nagyon nehéz éppen azt átélni. Van ilyen? Itt most annak a tekintetében hozom ezt, hogy sokan azt gondolják, hogy az imádság az fárasztó. És hogy miért gondolják, hogy fárasztó? Mert azt gondolják, hogy az imához nekem valamit csinálnom kell. Pedig pontosan ez lenne az az állapot, amikor végre nem kell semmit csinálnom. Tehát értjük? Egész nap csináltam, egész nap jelen voltam valamit, egész nap kellett nyújtani a teljesítményemet, és végre az imának az ideje az, ahol ezt nem kell. De aki úgy gondolja, hogy az ima aktivitás, az persze, hogy azt fogja mondani, hogy hát én este 10-kor ma hogy tudok elővenni egy rózsafüzért? Hát én persze, hát abba bele, hát az fárasztó, hát onnan már nem tudok imádkozni. Mert összetévesztjük az imát ezzel az aktivitással, ami persze, hogy fárasztó. A legnagyobb szentek is belealudnának ennyi munka után este 10-kor a rózsafüzérbe. Mert nem kötelező ezt csinálnunk, hanem éppen, hogy az imában pihenjünk meg. Engedjük meg magunknak, hogy itt már ne produkáljak, itt már ne dolgozzak, itt már nem kell. Egész nap kellett csinálni minden, az ima a megpihenés ideje. Pontosan nem az, jaj, hogy még imádkozni is kell. Mit kell még csinálni? Máma, bevása, kivasalni, meg gyerekeknek berakni, félre lerakni, jó van, meg még imádkozni. Jézus, Szűz Máriát, én nekem ez már nem fog menni, már úgyis késő van, inkább hagyjuk, én Isten, jó Isten, lecsukódik már a szemem, már alszok, és kész volt. Mert ez akkor van, hogyha az imádságról azt gondoljuk, hogy ez egy teljesítmény, ez egy munka. Pedig nem. Pontosan arról van szó, hogy jaj, de jó, vége az egész nap terhének, most már itt mindenki nyugalomba van, kicsit leülhetek, na, olyan helyre, olyan módon, hogy most már nem kell semmit produkálnom, csupán lennem. És éppen ezért az ima, az egy pihentető állapot. Az egy pihenés. Nem elsősorban tevékenység és munka, hanem egy együttlét. Végre együtt vagyok azzal, aki engem a világon legjobban szeret. Hát ez jó dolog. Ez nem az, hogy jaj, még nem pipáltam ki a listán az, hogy még imádkoznom is kell. Ugye sokan így élnek, hogy ki van pipálva a listán, hogy elmondtam-e az ima penzumomat aznapra. Mert el kell mondani X rózsafüzért, X ezt, X azt, különben ez olyan, mintha nem lenne bevásárolva, úgy, ahogy ezt fölírta a házastárs vagy bárki. Na, szóval, igen, a szellőt kitámasztjuk, nagyon jó, köszönöm szépen, szuper. Tehát nem kell teljesítmény. Az ima, a béke és a megpihenés ideje, jó és pihentető együtt lenni azzal, akit szeretek, és aki szeret engem, hát nem. Tehát akit szeretek és engem szeret, azzal pihenés együtt lenni. Azzal jó együtt lenni, az nem egy letudandó dolog, hogy na még ez is, hanem azzal jó együtt lenni. Aztán a 7. pontban Teréz így írja, hogy mi lehet az oka annak, hogy imádság közben feltódulnak bennünk a gondolatok. Hogy imádság közben a fantáziánk nagyon beindul, és elkezdünk mindenfélére gondolni. Egyrészt azt mondtuk, hogy ez természetes, egyrészt azt mondtuk, hogy ez egy emberi dolog, hogy ezzel nem kell foglalkozni, csak engedni, de Teréz mond itt egy érdekeset is, hogy néha maga az az igyekezet, hogy semmire se gondoljunk, talán élénkebb működésre indíthatja a gondolkodást. Ez is egy ok lehet, hogy pont azzal az erőlködéssel, hogy nem akarok semmire gondolni, és ugye senki nem kérte tőlünk, az, hogy én csak vagyok, és csendben vagyok, az nem azt jelenti, hogy erőlködnöm kell a gondolataim ellen, mert pontosan az a törekvés, hogy ne gondoljak semmire, az indítja be ezt az egész káoszt. Tehát nem kell törekednünk arra, hogy ne gondoljunk semmire. Tudjuk, a gondolataink úgy működnek, hogy amire nem akarsz gondolni, már is arra gondolsz. Ezt már talán mondtuk többször. Amire nem akarok gondolni, pont ezzel az aktussal, hogy nem akarom, már is annak a dolognak a képe megjelent az agyacskámban. Pont azért, mert amire nem akarok gondolni, az már ebben a nem akarásban már ott van. Tehát ezért ebbe bele lehet őrülni, és ugye milyen sokaknak van pont ezért pszichés problémája, és ez tényleg járhat egy komoly, úgymond egy ilyen becsavarodással, hogy nem akarok gondolni valamire, mert az bűn, de már is ezzel a nem akarás, amivel rágondoltam, bűnt követtem el, és akkor ez egy olyan ördögi kör, amelyben komoly betegséget lehet kapni. Ez teljesen így van. Tehát itt megállunk, és már is azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, mi jár a fejemben. Azt nem én akarom, azt nem én döntöttem el, ergo nem bűn, hanem ez csupán a fantáziám, az agyam működése, ami ott forog, mint a mozi, ott az megy, de én közben tudom, hogy én nem ott vagyok Istennel kapcsolatban, a mozi zajlik, hanem beljebb, belül. És a mozi meg hagy menjen, az nyugodtan. Lesznek napok, hogy nagyon megy, és nagyon háromdimenziós, szagos filmek lesznek, és összes tévécsatorna előjön, mint hogyha így nyomogatnánk a távirányítót, és lesznek olyan napok, hogy mindez nyugalmas lesz, és egyáltalán nem jön föl semmi. Megint csak azt tanuljuk, hogy mindegy, hogy ez milyen, ha még együtt akarok lenni Jézussal, addig minden rendben van. Aztán azt mondja, hogy a 4. dolog, a 8. pontban, a 4., hogy Isten előtt az a legfontosabb és legkedvesebb, ha az ő dicsőségét és tiszteletét tartjuk szemünk előtt, és elfeledkezünk önmagunkról, saját hasznunkról. De hogyan feledkezik el önmagáról, aki annyira aggódik, hogy megmozdulni sem mer, és még értelmének és vágyakozásának sem engedi, hogy felinduljon bennünk Isten nagyobb dicsőségének a vágya. Mit mond itt? Tehát azt mondja, hogy vannak olyan imádkozók, és ez megint ilyen karikatúra, hogy valaki az imát annyira jól akarja csinálni, hogy nem akar semmire se gondolni, meg se akar moccanni. Tehát ilyen kővé dermedek, és akkor azt hiszem, hogy ha így vagyok szépen, akkor imádkozom. Tehát bár mondtuk, hogy az imához érdemes egy testhelyzetet választani, ami segít bennünket az imában, de azért nem azt jelenti, hogy meredjünk kövekké, hogy meg sem mozdulhatunk. És Teréz azt mondja, hogy valaki annyira, hogy nem akarok meg sem mozdulni, légzés, pulzus, szám, vérnyomás, minden rendben van, cukor, minden, szaturáció rendben van, jó, akkor leülök, és akkor szépen. Na ez megint micsoda technika? Vannak meditációs technikák, vannak jóga meditációs technikák, bármilyen meditációs technika, ezek nem azt akarom mondani, ezek rosszak, de az imádságot nem téveszthetjük össze ezekkel. A meditációs technika segíthet, és sokaknak segít, és az jó, hogy kicsit figyelek a légzésemre, kicsit úgy vagyok, rendben van, de az imádság nem technika kérdése, az, hogy a testemre figyelek, hogy nem akarok annyira mozogni, hogy figyelek a légzésemre, ez lehet egy kapu ahhoz, hogy kicsit megnyugodjak. És átadhassam magam ennek az együttlétnek, így rendben van. De aki összetéveszti az imád csupán a technika kérdésével, és azt mondja, hogy akkor imádkoztam jól, ha meg sem mozdultam, és a szemem sem rándult meg 20 percen keresztül, akkor ugye ott nagy probléma lesz, és Teréz azt mondja, hogy ez egyáltalán nem segíthet bennünket. És ez a fajta imádság igazából, amit itt ír, arról szól, hogy jaj, csak jól érezzem magam. És nem, az ima lényege az együttlét, még ha éppen nem is érzem magam jól. Tehát az imában nem arra törekszem, hogy jól érezzem magam. Nagyon fontos a jó érzés, de ha nincs, attól még nem mondhatom azt, hogy ennek ellenére nem vagyok együtt Jézussal. Együtt vagyok vele, ha jól érzem magam, ha nem. Tehát az Istennel való együttlét módja, erőlködés és teljesítmény kényszer nélkül, a gondolatok elnyomása nélkül tudatosítjuk az ő jelenlétét és szeretetét. Ennyi. Tehát a gondolataink elnyomása nélkül, kényelmes testhelyzetbe vagyok, tudatosítom az ő jelenlétét és szeretetét, és igazából ennyi. És Teréz azt mondja, hogy ehhez, hogy megmaradjak ebbe a szerető figyelemben, azt mondja, néha elég néhány szerető szó. Néhány szerető szó. Keresztre Szent János is mondja ezt, hogy ég ez a tűz, ott ez pattog, ott vannak a fadarabok, és azt mondja, hogy tápláljam a tüzet, nem kell még ilyen rönköket belehozni, csak ilyen kis ágacskákat. És azt mondja, hogy ezek a szerető szavai a léleknek, hogy Jézusnak mondok egy szót, nem kell litániát mondani neki, vagy valami eposzt, csak egy szót, csak az ő nevét, vagy csak, hogy kifejezem a szeretetem iránta. Ezek a kis, szeretetteljes szavak ébren tudják tartani a figyelmet, ébren tudják tartani ezt a tüzet. Ezek a kis szerető, szerelmes szavak. És mindenki itt is megtalálhatja, hogy melyik az a szó, amelyik konkrétan benned Jézus szeretetét serkenti és éleszti. Melyik az a szó? Mindenkinek más és más. Az, hogy szeretlek, vagy az, hogy Jézusom, vagy az, hogy bármi. Mindenki megtalálja magának, hogy mi ez a szó, amit ha előhívunk, akkor ez egy ő iránta való szeretetet idéz fel bennünk. Úgyhogy megtanultuk azt, hogy az ő jelenlétének a fölidézéséhez érdemes szintén valami kis tárgy, vagy valami dolog, éppen hogy az ő szeretetének a fölidézéséhez szintúgy érdemes lehet használatba venni valami segédeszköz. Például egy-egy szerető szót, egy-egy szerető képet, egy szerető gondolatot, amely erről a szeretetről szól. És éppen ezért azt is mondhatjuk így ilyen konklúzióban, hogy azt mondja Teréz, hogy ő felsége majd megtanít rá bennünket, hogy mit kell, hogy tegyünk. Bizony. És Teréz is ilyen, hogy bármilyen furcsa, ő nem imádkozni tanít bennünket. Terézre mondjuk az ima mestere, meg hasonlók, jó, igen, de ő végső soron, ez lehet ellentmond annak, amit eddig mondtam, de nem, hogy ő végső soron nem imádkozni tanít bennünket, hanem egy kapcsolatra tanít bennünket. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert sok más szerző imádkozni tanít. És Teréz meg megfordítja ezt az egészet, és azt mondja, hogy én Jézussal kapcsolatra tanítalak téged, mert hogyha ez megvan, fogod tudni, hogy imádkozz. Persze adok hozzá támpontokat. Ezek mind ilyen segítő gondolatok voltak. De nem adok imamódot. Nincs olyan, hogy Terézi imamód. Ilyen nincs. Hogy mit csináljak 5 percig, 10 percig, 20 percig, A, B, C, D, 1-es, 2-es, 3-as, alpont. Ilyen nincs Teréznél. Vannak ilyen nagy vonalak, ilyen segítő gondolatok, hogy az imában igen, legjobb ilyenekre figyelni, meg így, de nem mondja, hogy 2 percig azt csinált, 3 percig azt. Először elmélkedj, utána a szentírást, utána szemlélődj, utána adj hálát, utána ezt, utána azt. Ebben még jobban bele lehet hűlni néha, hogy még az imádságban is azt kell nézni, mint a szakácskönyvben, hogy mit kell csinálni. Most, jaj, most 20 percig, most így kell lenni. Aztán majd a Bibliát olvasom. Tehát nem, ez egy együtt lét. És annak nincsenek szabályai. Ott szeretet van. És persze, hogy vannak olyan imádságaink, hogy Isten mindent áthúz, amit eddig gondoltunk, és egészen más utakon visz bennünket az imádság közben. Mondtuk ezt a pásztor füttye meg ezek, amiket Teréznél idéztünk, hogy Isten néha tök meglep minket, és az eltervezett imáinkat teljesen elviszi valamerre máshova, úgy, ahogy azt ő akarja. Lényeg, hogy ezt hagyjuk. Hagy tanítson minket ő maga. Na most akkor mi menjünk bele egy nagyon-nagyon fontos pontba, ami már megint csak az imádságnak a következményeiről szól, testvérek. És Teréz ez ebben mesteri megint csak, hogy ő nagyon-nagyon szeret beszélni az imának a hatásairól és a jeleiről. Az életünkről. Hogy az életemben az, amit eddig mondtunk, hogy Jézussal való bensőséges együttlét, hogyan nyilvánul meg, és Teréznél lesz kulcsfontosságú. Kulcsfontosságú, hogy az ima hogyan látszódik meg rajtam. Hogy látszik-e az életemen, a tetteimen, hogy én imádkoztam, és hogy imádkozom. Mert ha nem látszik, akkor ugye tanultuk, hogy Teréz azt mondja, hogy akkor az valami más volt. Hiába kuporogtam a tabernákulum előtt órákon, hiába mozgott a szám rózsafüzérrel a kézben, hiába, ha ez az életemben, az emberségemben, a tetteimben, a hozzáállásaimban, a magatartásomban nem látszik meg, akkor Teréz azt mondja, hogy az ott annak az imádságnak nem az, hogy semmi értéke nincsen, egyszerűen nem imádság történt, hanem valami más. Mert az ima az, hogy együtt vagyok ő vele. Persze, hogy lehet rózsafüzért mondva is együtt lenni Jézussal. Persze, hogy lehet. Amikor a rózsafüzérnek a ritmusa föntartja az én szerető figyelmemet. Persze. Csak itt most azt mondjuk, hogy bárki bárhogy imádkozik, akár szóbeli imát, akár csendes imát, akár bármilyet, ha nem látszódik meg az életemben, akkor az nem volt ima. Az nem volt ima. Az magammal voltam elfoglalva. Magamra figyeltem, és nem Jézusra. Vallásos cselekedeteket végeztem, vallásos fonémák jöttek ki az ajkamon, vagy vallásos testpozitúrában töltöttem el bizonyos perceket, de ez nem volt ima. És éppen ezért Teréz azt mondja, hogy én akkor vagyok nyugodt, hogy egy nővértársam imádkozik, ha ima után jön a folyosón kifele, és mondjuk kedves, hogy mondjuk nem buktatja föl a másikat. Például. Tehát az, hogy ott derül ki, tehát az, hogy a te nővérke imádkozott az oltár előtt így, egy órán keresztül mennyei elragadtatásnak tűnő állapotba, azt mondja Teréz, hogy jó van, hát ez önmagában fogalmam sincs, hogy kivel van. Magával van, vagy Jézussal van. Nem lehet tudni, mert lehet éppen szépeket gondol arról, hogy mi lenne jó lett volna, ha megházasodik. Vagy milyen jó lenne az, hogy ő lesz majd a perjelnő, vagy az apátnő, akkor majd hány emeletet épít még a kolostorra. Persze, közben a vallásos pozitúrát fölvéve is lehet ezekre gondolni, de akkor nem imádkozom. Akkor terveket szövögetek. Egoista, önmagam felé irányuló terveket. Csak ezt vallásos testhelyzetben végzem. Ezért mondja Teréz, hogy nem tudom, hogy ez az ember imádkozik-e attól, hogy imádságos testhelyzetben látom. Templomba ülve látom, áldozni látom, gyónni látom. Nem tudom, hogy Istennel kapcsolatban van-e. Mikor derül ez ki? Ha látom az életét, a tetteit, a hozzáállásait, a magatartását. És Teréz erre mondja, hogy ekkor vagyok nyugodt, hogy egy nővértársam imádságos, hogy a tettei változnak, a szeretete növekszik, fejlődik, megy előre. Az imánnak vannak rajta hatásai, meglátszik rajta, hogy imádságos ember. És ez ugye nem a templomba derül ki elsősorban, hanem a templomon kívül derül ki elsősorban. Nem az imádság közben derül ki elsősorban, hanem az imádság után derül ki elsősorban. Hogy amikor kimegyek a templomból, kimegyek a kápolnából, kijövök az imádságból, és találkozok az első emberrel, találkozok az első idegesítő helyzettel, találkozok az első türelmetlenségre okot adó körülménnyel, mit csinálok? Természetesen nem arról van szó, hogy mindig sikerülnie kell, hogy sose veszthetem el a türelmemet, és nem húzhat fel valami, és nem lehetek igen ideges, dehogy nem, csak itt tendenciáról van szó. Ha 20 éve azt állítom, hogy imádkozok, de 20 éve egy centit nem fejlődtem a türelemben, akkor nem imádkoztam. Tehát nem arról van szó, hogy fényéveket tegyek meg, és én legyek az, aki máshol sem türelmetlen, csak itt ilyen tendenciáról van szó, hogy azért nézzek már vissza, hogy fejlődtem-e legalább ennyit. Mert ha igen, akkor azt mondhatom, hogy az imádságom tényleg az egy Istennel való együttlét, de ha nem fejlődtem semmit semmibe, ha ugyanaz vagyok, és ekkor van igaza a világnak, ugye? Mikor azt mondja, hogy hát ti templomba járó emberek vagytok, azt ugyanolyanok vagytok, mint mindenki. És ezt hogy próbálja egyes valaki leönteni szentelt vízzel? Jaj, hát még sokkal rosszabb lennék, ha nem járnék templomba. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát a templom arra való, hogy én ne legyek valami ördögtől való, nem tudom, valami tömeggyilkos. Hát na nem már. A templom nem azért van, hogy engem segítsen abban, hogy fejlődjek és jobb legyek? Tehát a világnak igaza van, amikor azt mondja, hogy hát ez a ti, hiába jártok templomban, nem látszik rajtatok, hogy mások lennétek, mint a világ, és ez a kritika teljesen igaz. Totálisan teljesen igaz, és magunkhoz kell kapni, hogy Jézus Mária, akkor baj van. Akkor nekem a templomba járásom, az Isten hitem, akkor az valami nem az, aminek lennie kéne, mert ha én tényleg Istennel kapcsolatban élek, az automatikusan meglátszik az életemen. Annak gyümölcsei vannak az életemben. És hogyha már 20 éve, 30 éve úgy járok templomba, hogy nincs változás az életemben, vagy úgy viselkedek, mint bárki más, akkor ott valami probléma van. És Teréz erről akarja lerántani a leplet. És azt mondani, hogy jól van, az imádságnak a pillanatai iszonyú fontosak, de ahhoz, hogy lemérjük az imánknak a minőségét, a tetteinket és az életünket kell megnézni, hogy milyen ember vagyok. Ugye tudjuk nagyon sokszor azt, hogy mivel evangelizálok a munkahelyen, a családban, bárhol, mivel hirdetem Krisztus szeretetét? Azzal, hogy milyen ember vagyok. Csak ezzel. Milyen emberek vagyunk. Ennyi. És hogyha ez a keresztényeken látszódna, egyénileg rajtunk látszódna, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik persze nagyon sokszor elesünk és gyengék vagyunk, de törekszünk arra, hogy szeressünk, hogy megértsünk, hogy irgalmasak legyünk, hogy megbocsássunk. Tehát mindezeket az örök értékeket, amiket tudunk, ez a törekvés már ott van bennünk. És ez az emberségünkben látszik, akkor ez minden vallásos szöveg és külső manifestáció nélkül eredményt ér el. Tehát ugye ez a legfontosabb, azzal evangelizálok, hogy milyen ember vagyok a munkahelyemen, milyen ember vagyok a családomban, milyen ember vagyok a közösségemben. Hogyan viselkedem, hogyan vagyok velük. Nem azt mondom, hogy tökéletesnek, hibátlannak kell lenni, de azért, hogyha tényleg komolyan veszem a Istennel való kapcsolatomat, az meg fog látszódni rajtam. És ez Teréznél kulcsfontosságú. És azt mondja, hogy leír itt néhány ilyen jelet, hatást, amire ő azt mondja, hogy ez egy autentikus, hiteles jele annak, hogy az említett személy tényleg imádkozik, azaz tényleg Istennel együtt van. Fantasztikusak ezek a jelek, amiket ő leír. Például mi? Azt írja. Ez a hajlékonyság és belső tágasság látszik meg abban is, ami a lélekben megmarad. Na, ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos jel, és hatása és gyümölcse az imánknak, mégpedig ez a bizonyos hajlékonyság és belső tágasság, mit mondhatnánk erre mai szóval? Rugalmasság, szabadság. Ezt mondhatnánk. Tehát, hogy Teréz azt mondja, hogy az az ember, igen, imádságos valóban és Istennel kapcsolatot ápoló, akinek például az életében ez a terület, hogy rugalmas vagyok, ez egyre inkább növekszik, egyre inkább fejlődik. Például azt mondja, nem kötődik annyira a dolgokhoz Isten szolgálatában, mint korábban, hanem sokkal nagyobb tágasságra tesz szert. Ez az életünknek a tágasságáról, azaz a rugalmas, flexibilis magatartásunkról szól. Ugye hallunk ilyen szavakat, hogy a rugalmas munkatárs. Legyünk rugalmasak, legyünk szabadok. Na igen, ez pontosan az Istennel való kapcsolatunk ápolásának az egyik hiteles jele, amikor fejlődünk ebben a bizonyos rugalmasságban, szabadságban. Mit jelent ez? Például, ki a rugalmas ember? Ki az egyre rugalmasabb ember? Például az, aki nem esik kétségbe, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné. Nem be? Az egyre rugalmasabb ember, aki azt mondja, hogy lehet, most nem úgy alakul 1000%-osan, ahogy én képzelem, de attól még teszem, ami jó, élem az életem, nem leszek házi sárkány azért, mert nem úgy alakul minden, ahogy én gondolom. Na és ugye hányan vannak azok, akik azt mondják, hogy ha nem úgy alakul minden, ahogy én gondolom és elképzelem, akkor lesz nem ulas. Akkor probléma van. Hogyha csak úgy lehet, és csak olyan módon, és csak így, és csak ezt. Hogyha Teréz meglát egy ilyen hozzáállást, azt mondja, hogy tőle mindentől kezdve járhatsz 1000 évig templomba, és térdelhetsz a tabernákulum előtt minden nap estig. Ha azt látom, hogy csak az lehet, és csak úgy, ahogy te gondolod, és a rugalmasságnak 1%-a nincs benned, akkor az nem Istennel való kapcsolat. Akkor az harmadik lakásos vallásosság. Egy fölszín, egy farizeizmus, egy képmutatás. Ha minden csak úgy lehet, és csak olyan módon, ahogy én elgondolom, és senkinek ne legyen ellenkező véleménye, senki meg ne próbáljon engem meggyőzni arról, hogy valamit másképp is lehet gondolni, és másképp is lehet csinálni. No, látjuk? Tehát a hajlékony ember, az egyre hajlékonyabb, szabadabb ember az, aki nem esik kétségbe, ha éppen úgy alakulnak a dolgok, ahogy most éppen nem terveztem úgy el, de hát még az is kiderülhet, hogy még B módon is lehet csinálni valamit. Eddig azt hittem, hogy csak A módon lehet csinálni, kiderül, hogy van B lehetőség, C meg D, és lehet a többi is jó, és még az is lehet horribile dictu, szörnyű horror, hogy még annak van igaza, a másiknak van igaza. Még az is lehet. Lehet, hogy nem én tudok mindent a legjobban ebben a világban. Lehet, hogy nem én tudok mindent a legjobban ezen a földkerekségen. Még az is előfordult, hogy a másiknak igaza van. Bizony. Aki ezt kimeri mondani, az nagyon halad. Aki tudja azt mondani, hogy nem biztos, hogy csak nekem lehet igazam. Lehet, hogy a másiknak is igaza van, és lehet, hogy úgy is lehet valamit jól csinálni. Tehát az a rugalmas ember, aki nem esik kétségbe, ha nem úgy alakulnak a dolgok, hogy ő szeretné, ha nem úgy és akkor tud imádkozni, amikor ő szeretné, mert most már nem tudok imádkozni, mert már valami jó, már valami közbe jött, vagy már valamit már másképp van, vagy már rossz az idő, már nem tudok imádkozni, nem? Nem esek kétségbe, ha nem ilyen vagy olyan emberek vannak körülöttem, és nem ilyenek vagy olyanok a körülményeim. A rugalmas ember az, aki akkor se esik kétségbe, ha most olyan emberek vannak körülöttem, akikkel jobban megvagyok, vagy olyan emberek vannak körülöttem, akikkel most speciál nagyon nehéz, vagy vannak köztük olyan tagok, akikkel most éppen nagyon nehéz. Ez a rugalmas ember, aki azt mondja, hogy persze nehezebb olyanokkal lenni, akikkel nehezebb, de azért kétségben nem esek. Azért elszökni, elszaladni azért nem fogok. Azért a világom nem fog összedőlni. És hogyha nem ilyenek vagy olyanok a körülményeim. Milyen sokan a körülményektől tesszük függővé, az elégedettségünket, mindenünket a körülményektől tesszük függővé, és a terézi rugalmasság, szabadságnak ez a következménye, hogy akár ilyen körülmény van, akár olyan körülmény van, persze az egyik lehet jobban érint, a másik keservesebben érint, de a talaj akkor sem megy ki a lábam alól, akkor se esek kétségbe. Nem attól függ végső soron az elégedettségem, hogy milyen körülmények vannak körülöttem. Vannak nehéz körülményeink, és vannak kevésbé nehezek, de attól még az a belső elégedettség, hogy én szabad vagyok, és rugalmas vagyok, és ebben is megtalálom az értéket, meg abban is. Na pontosan ez az imának egy nagyon hiteles hatása. Ez az, amit egyébként Szent Pál is mond, erről a bizonyos rugalmasságról. Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Tudok bővelkedni, tudok szűkölködni, emlékszünk erre az egész páli felsorolásra. Tudok így lenni, tudok úgy lenni, gazdagon, szegényen, börtönben, szabad emberként, mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Mindenre, mindenben tudok szabad lenni. Ez a rugalmas lélek nem mondja azt, hogy Istenne... Hogyan?
Nem harangoztam.
Nem harangoztam. Ja, igen, én meg... Megy a busz, bocsánat. Ó, tényleg, elnézést. 1:03. Akkor folytatjuk jövő héten. Köszönöm. Csak még ezt a gondolatot elmondhatom. Egy gondolatot, bocsánat. Tehát... Ez a lélek nem mondja azt, hogy Istennel mélyebb kapcsolatban lennék, és boldogabb lennék, ha. Tehát ez a lélek ezt nem mondja. A rugalmas lélek nem mondja, hogy Istennel mélyebb kapcsolatom lenne, vagy én magam elégedettebb lennék, ha. Mi ez a ha? Ha nem ez lenne az életformám. Ha nem anyuka lennék, ha nem szerzetes nő, akkor biztos jobb lenne. A szerzetes nő meg azt mondja, hogy de ha anyuka lennék, akkor meg jobb lenne. Tehát mindenkinek az nem jó, ami van. Ha nem lenne ennyi munkám, ha nem ezek az emberek vennének körül, elégedettebb lennék. Ha lenne feleségem, elégedettebb lennék. Ha nem lenne, aztán feleségem, elégedettebb. Például. A tágasság azt jelenti, ez a rugalmasság azt jelenti, hogy engem és az Istennel való kapcsolatomat alapvetően nem a körülmények határozzák meg. Ez a definíció. Az imának ez az egyik legfontosabb gyümölcse, és hogyha ez meglátszik rajtam, akkor kimondhatom, hogy igenis ápolom az Istennel való tudatos kapcsolatomat, hogyha ez a tágasság jelen van az életemben, ami annyit jelent, hogy engem és az Isten kapcsolatomat alapvetően nem a körülmények határozzák meg. Ez a rugalmas ember. Hogy persze érinthet az ilyenfajta körülmény, érinthet jól vagy rosszul, de alapvetően nem ez határoz meg. Még egy szó, a rugalmas ember jó munkatárs. Az jó közösségi ember. Az jó családtag. Csak rugalmas emberrel lehet együtt élni úgy igazán hosszú távon. Vagy egy légtérben lenni. Aki képes arra is, hogy ne csak A-t gondoljon, hanem B-t is. Ne csak egy sémába gondolkodjon, hanem tudjon egy kicsit rugalmasabb lenni. Tudja elfogadni azt, hogy nem mindig van neki igaza, tudja mások véleményét magáévá tenni. Na ez egy hiteles jele az Istennel való kapcsolatunknak, ez a fajta szabadság és rugalmasság. Ebben kell magunkat megvizsgálni, és hogyha ebbe találunk nehézségeket, és persze mindnyájunknak vannak ebben nehézségei, akkor ugye megint érezzük a meghívást, mennyire vissza kell menni a forráshoz, mennyire vissza kell mennünk az Istennel való kapcsolatunk tudatos, minőségi, az életformánknak és életállapotunknak megfelelő ápolásához. Na, ez lett volna a végszó. Köszönöm szépen a figyelmet. Jövő hét kedden találkozunk.